Ez itt az Adóinfo, folytatjuk a beszélgetést Zara László adótanácsadóval. Eddig összességében elmondta, hogy ön szerint inkább a kishalakra vadászott az APEC, mert a nagyobbaknak van pénzük, és ezáltal lehetőségük a megoldásokra. Ön szerint akkor ezek szerint nem igazán a hatékonyság volt a szempont, hogy tényleg azt a célt érjék el, hogy az adó morált javítsák, hanem igazából kapott egy feladatot egy állami szerv, és ezt megpróbálta teljesíteni, ha nem is mindegy milyen áron, de gyakorlatilag nem feltétlenül vett figyelembe mindenféle szempontot. Ez hogyan hathat a társadalmi megítélésére ennek a szervezetnek, illetve hát magának a kormányzatnak is.
Én nem tudtam föllelni azt, hogy mi volt itt az agyonosítási vizsgálatok elrendelésének, már ilyen tömegszerű elrendelésének a szándéka. Lehetett a szándéka az, hogy akkor most ettől mindenki megijed és adózni fog, tehát egy adómorál javítás, hogyha másképp önkéntesen nem megy, mert nem alakult ki a társadalomban az, hogy a közkiadásokhoz mindenki hozzá kell járni. Megjegyzem persze, ha ilyen közkiadási gyakorlat mellett, amikor senki nem számol el semmivel, akkor nem irreális elvárni azt, hogy majd a társadalom adózó tagjai, azok majd önkéntesen fognak hozzárulni. Lehetett akkor emiatt egy kényszer, hogy akkor, ha nem megy így, akkor próbáljuk meg, ha szép szóval, akkor korbáccsal. Ez a gyakorlat, a 10 000 vagyonosítási vizsgálat elrendelése, kampányszerű elrendelése és mindenáron való lefolytatása, ez úgy gondolom, hogy nem szerencsés. Ez akkor lenne értelme ennek egésznek, ha ez folyamatosan fönntartva, egy normális szinten, és ráadásul a nagy vagyonnal rendelkezőket kiválasztva vizsgálatra, folytatnák ezeket le, a jövőben is lehet folytatni, de hogy kampányszerűen csináljunk, és csak azért, mert megfogalmazta valaki, hogy itt most 10 000, nevezetesen ez a miniszterelnök volt, aki ilyen elvárást mondott az adóhatóság felé, és akkor ezt ők minden áron keresztül viszik, és semmi ellenkezés nincs gyakorlatilag a pénzügyi vezetés adóhatóság részéről ezzel szembe. Mert azért látni kell, hogy lehetnek valóban ilyen követelményei mondjuk a kormányzatnak, hogy ezt növelni kell, de hát azt is látni kell, hogy ilyen közvetlen utasítási jog azért nincs az adóhatóság felé, hogy most akkor darabszámra meghatározzuk, meg nem is lenne szerencsés még akkor sem, hogyha lenne, hogy közvetlenül ez így kerüljön meghatározásra. Ezt a észszerűségnek, a szükségszerűségnek és a ebből társadalmi előnynek kellene meghatározni, hogy szabad-e ezt csinálni. Mert amikor azt nézzük, hogy most itt fenyegetettség van magánszemélyek részére, akkor azért nézzük azt is meg, hogy mi van a más adóellenőrzésekkel, hogy ellenőrizték mondjuk a vállalkozásokat, hogy ellenőrizték az áfa visszaigényléseket, és mindez mellett, ugye volt-e ebből olyan többletbevétel, ami megérte ezt, vagy netán eljuthatunk oda, hogy ennek a vagyonosítási vizsgálatoknak, ugye még ennek közel sincs vége az ezében lefolytatottaknak, ez még folytatódik még 1-2 éven bírósági szakban jelentős részénél, mi volt a költsége? Megérte ezt egyáltalán, hogy ezzel foglalkoztatták a adóhatóság apparátusát, vagy sokkal hatékonyabban be lehetett volna szedni, és a fenyegetettség akkor is meg lett volna, mondjuk, hogyha az általános forgalmi adót előrizzük, és onnan szedjük be, és a vállalkozásokon keresztül próbáljuk megfogni, és nem feltétlenül már a vállalkozásból kivett jövedelmeket akarjuk utólag ellenőrizni. Jövőre nézve persze meg lehetne azt tenni, hogy ezt az egészet úgy csináljuk meg, hogy most akkor húzzunk egy vonalat, és innentől kezdve aki vállalkozó, vállalkozásban van, azokat ellenőrizzük, a tulajdonosokat, meg a vállalkozását először, aztán, hogyha nem volt forrása a tulajdonosnak, de hát itt most ugye felvetődik az, hogy visszamenőlegesen akkor ezeket a jövedelmeket elfelejtjük. Hát valószínűleg az kellene, és az lenne a kívánatos, hogyha valahol húznánk egy vonalat, és azt mondanánk, hogy azt megelőző időszakkal nem foglalkozunk, mert vissza lehetne menni, privatizációtól kezdve mindent lehetne vizsgálni, de ez sehova nem vezet, különösen úgy nem vezet, amikor azt mondjuk, hogy 5 évre lehet visszamenni. És akkor most a 5 évből most mindjárt kiesik a folyamatbeli vizsgálatok miatt, amiket nem zárnak le az évbe 1 év, tehát ott már nem tudunk visszamenni, szóval ennek nagyon rengeteg kérdése van, ami a Társadalomban bár úgy nyilvánul meg, és különösen egy felmérés ezt bizonyítja, hogy akiket nem érintett a vagyonosítási vizsgálat, azok mind azt mondják, hogy ez nagyon kívánatos. Viszont ha már környezetükben, vagy őket érintette, akkor már nem egyértelmű ez a pozitív vélemény, mert akkor már látják azt, hogy ezek hogy folynak, és látják azt, hogy még akkor is sok esetben tehetetlenek a indoklással, a jövedelmük elfogadtatásával, hogyha nem volt jövedelmeltitkolásuk.
Igen, ennek kapcsán kérdezem azt, hogy hogyan zajlottak ezek a vizsgálatok, mennyire voltak szigorúak az adóellenőrök, ennek biztos van bőven tapasztalata erről.
Hát az adóellenőrök változó. Volt, akik nagyon korrekten, mindent végigbeszélve, udvariasan, és a többség adanom, hogy így folyt le. Nagyon kevés esetben tapasztalt az Egyesület tagjaitól beszedett vélemények alapján, ahol negatív megítélés alá esett a revizor hozzáállása. Tehát ezt nem lehet azt mondani, hogy ez nem egy korrektül. A felkészültséggel már azzal nagyon sok probléma volt. Nagyon sok volt az olyan, aki ebben az évben került erre a területre, még akkor is az adóhivatalnál dolgozott már korábban, de voltak ezek között, akik végeztek vizsgálatot, főleg a fővárosban tapasztaltuk ezt, akiknek gyakorlatilag ezek voltak az első ellenőrzési munkái, és hát nagyon sok esetben azt is lehetett látni, hogy nem igazából tudtak mit kezdeni azzal, amikor mondjuk a bankszámlákon az egész a személynek, akit vizsgáltak, a teljes életét 5 évre visszamenőleg kiadás szinten látták, tehát ez lelkileg nem mindenki tudta kellőképpen kezelni. Akik kicsit lelkiismeretesebben csinálták, azok végigjárták, végigvitték, megcsinálták adott esetben a teljes, úgymond fedezettségvizsgálatot napra lebontva, és nem biztos, hogy szerencsés egyébként ez a megoldás, de legalább ők látszott ez. Voltak olyan tapasztalataink, ahol viszont nagyvonalon kezelték, tehát nem volt csak olyan nagyvonalakban, éves szinten vizsgálva ez a nagyobb kiadások környékét megnézve, hogy volt-e akkor bevétele. Aztán tapasztaltunk olyat is, hogy felületesen végezték ezeket, és akkor az adózói észrevétel alapján kellett a jegyzőkönyvet módosítani, vagy elfogadni az adózó észrevételét. És ami ebbe a legnagyobb gondot jelenti, hogy nem tudjuk, hogy mi a legesen jogerősen lezárt megállapítások, mennyi abból a költségvetésnek a bevétele, illetve mennyi lesz majd a bíróság által kialakított gyakorlat után ebből majd az, ami megáll, és mi az, amit adott esetben újból kell kezdeni.
Igen, de ennek kapcsán most itt karácsony előtt többször is felmerült az, hogy hát a vagyonnal kapcsolatban, hogy mi van akkor, hogyha ajándéva kap valaki valamiféle vagyontárgyat, és hát mondjuk itt nem csak a legnagyobbakra kell gondolni, hírek mondjuk így, és szárnyra keltek, hogy akár egy laptop után is illetékelni kellene. De nyilván ezek összefüggnek, ezek a dolgok, de mégis általában mit tud javasolni az embereknek? Nézzék át tüzetesen az illetéktörvényt, hogy mik azok az értékhatárok már, legyen erről papír, legyen erről bármilyen irat, fizessenek inkább illetéket, és akkor a vagyonvizsgálatoknál esetleg megmenekülhetnek ilyen kínos kérdések elől, vagy hogyan kezeljék ezt összességében?
Úgy gondolom, hogy ha ez mondjuk egy háztartásban élők között a történő ajándékozásról van szó, akkor ennek sem értelmét nem látom, hiszen az adóhatóság az életben nem fogja tudni bebizonyítani, hogy az a laptop, vagy az adott esetben, ami ajándékba kapott mondjuk ékszer, az érintett saját maga vette, vagy ajándékba kapta. Tehát ezzel nem hiszem, hogy tud foglalkozni, szerintem is akar foglalkozni az adóhatóság ezzel. Az, hogyha valaki ajándékot kap kívülről, tehát mástól, ott már más a helyzet, ugyanis ott már azért az ajándék, ha azt egy ellenőrzés során számot kell adni valamilyen vagyontárgyról, bár nem hiszem, hogy ezt nagyon ellenőrznék, hiszen az ajándék nem látszik az adóhatóság részén, még a vagyonosítási vizsgálat során sem, hiszen ha ez nem pénzajándék volt, akkor annak nincs nyoma. Azért még ott nem tartunk, remélem is fogunk tartani, hogy az adóhatóság mondjuk becsöngett ellenőrzésre, és akkor fölleltározza, hogy mi van a falon, meg mi van adott esetben a szekrénybe meglévő vagyonokban. Ezt remélhetőleg nem kap erre jogosultságot, meg a kapcsolatban rá igazából energiája, ereje, de hát ez ideig nem fogunk eljutni. Viszont ezt az egészet fölül kéne vizsgálni, és meg kellene szüntetni ezzel a közeli hozzátartozók közötti ajándékozási illetéket. Tehát ezt különösen a illetéktörvényben, ugye itt is alacsonyabb illetékkel illetékezi ezeket, de hát azért elgondolkozható az, hogy 150 ezer forint értékű ajándék után már a megajándékozottnak mondjuk 18% illetéket kéne fizetni. Kap valaki egy ajándékot, és akkor annak kiszámolja, hogy mennyi volt az értéke, és akkor bejelenti az illetékhivatalhoz, és akkor majd az illetékhivatal kiszabja rá azt, hogy neked akkor most be kell fizetned még ennek a 18%-át. Azért mondom, a 18%-ban közeli hozzátartozóknál ez a illetékkulcs.
De például egy autónál, vagy egy háznál azért ugye nyilván már ez egy komolyabb tétel.
Természetesen, hogyha egy ingatlan ajándékozásról van szó, és ugye ezt is csinálták, ott nagy valószínűleg nem is kerülték el az illetéket. Tehát ott az illeték, ahol már ilyen közhiteles nyilvántartásokban megjelenő nyilvántartás volt, akkor főleg az ingatlannál ott az ajándékozási illeték, az illetékhivatal látta és ki is tudta vetni.
De hogyha pénzt adott a szülő erre a lakásra a fiatalnak?
Ha pénzt adott, és ezt készpénzben adta oda, hogy akkor itt van, kivette a bankból, és odaadta, hogy akkor itt van, ezt neked odaadom a lakásvásárláshoz, ezt bizony be kellett volna jelenteni, hogy akkor én kaptam ajándékba. És azért furcsa ez a szabályozás, mert ugyanezt meg úgy tette volna meg, hogy ha a gyereke nyit egy bankszámlát, és arra átutalja neki, akkor ugye a bankszámla ajándékozása az illetékmentes. Tehát a szabályozás sem következetes, és ebből következően viszont a vagyonosodási vizsgálatnál nem így történt a pénzjuttatás ajándékozás, akkor azt mondják, hogy hol van az illetékfizetés. Nem jelentette be, nem fizette meg az illetéket, nem fogadom el. Ugyanakkor meg, hogyha átutalta, akkor meg elfogadja. Ugyanarról van szó gyakorlatilag, csak technikájában, mivel az érintettek sem voltak tisztában vele, és senki föl nem hívta a figyelmüket gyakorlatilag most már idestóva 15 éven keresztül, hogy ezt nem lehet így csinálni, mert akkor belefuthatsz az illetékkötelezettségbe. Ezt utólagosan meg nem elfogadni, főleg mondjuk családon belül, az kicsit számomra furcsa.
Ön szerint összességében változni fog-e a gyakorlat, illetve a vagyonosodási vizsgálatok száma?
Nagyon remélem, hogy változni fog, változni kell. A száma, ez egy erőltetett volt, ami ebben az évben több mint 10 000 vizsgálat indult. Ezeket nem szabad, de nem is érdemes fenntartani. Célzottan a kiválasztások jobb módszerét kialakítva kell ezeket tovább folytatni, és valóban, hogyha ezek olyanokat fognak elérni, akik jövedelmet titkoltak el, és ezek kellő publicitást is kapnak, tehát ismerté válik az, hogy milyen nagyságban és hogy történtek ezek, nem arra gondolok, hogy nevesítve, de az eseteket, akkor ennek lesz valóban az adómorál hatása, viszont ha azokat, mert hogy számszerűen teljesíteni kell a kis halakat is, úgymond, még akkor is, ha meg tudják állapítani az adóhiányt, ezeket ellenőrzik, annak inkább negatív hatása lesz még az adómorálra is, mert akkor mindenki inkább azt mondja, hogy megpróbálom akkor más formában azt a jövedelmet eltitkolni, csak kicsit jobban fogok vigyázni, hogy majd ezentúl papírozni fogom ezeket.
Szara László adótanácsadót hallották, ezzel véget ért az adóinfó műsorunkat, meghallgathatják, vagy letölthetik a www.inforadio.hu weboldalról. Búcsúzik a szerkesztő, Panulin Ildikó.